Prédikátor könyve 7-től a 12. fejezetig. Miután Salamon az élet minden területén kereste a beteljesülést, a gazdagságban, az építkezésekben, az élvezetekben és a hírnévben, élete vége felé megírta a Prédikátor könyvét, és miután mindent kipróbált, arra a következtetésre jutott, hogy az élet egy csalódás és egy üresség. Salamon azt a hibát követte el, hogy az élet értelmét a nap alatt kereste, és ha valaki az élet értelmét a nap alatt keresi, akkor rájön, hogy az élet egy tévedés, és nincs értelme élni, mert minden csalódást és ürességet okoz. De Isten nem a nap alatti életet szánta az embernek, hanem az volt a célja, hogy az ember a valódi életét az ő fiában vetett hitben élje. Az 1 Jánosban ezt olvashatjuk. Ez a bizonyságtétel pedig igaz, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van. Akié a fiú, azé az élet. Ez az igazi élet. Valódi értelmet és célt a Jézus Krisztusban levő életben lehet csak találni. A Jézus Krisztus nélkül leélt élet a lelki élet hiánya az állatok életének dimenziójába vezet, amelynek központja a testtudat lesz. És ez elvezeti az embert a kétségbeeséshez. A mai filozófia eljutott arra a következtetésre, hogy az ember az élet értelmének keresése nyomán kétségbe van esve, mert azt látja, hogy az élet reménytelen. Ezért a filozófusok azt mondják, hogy az ember egy hitlépéssel el kell jusson egy értelmen túli, vallásos megtapasztaláshoz, amely megmentheti őt a valóság miatti kétségbeeséstől. Salamon is erre a következtetésre jutott, miután kipróbált mindent. Visszatérő kifejezése az, hogy igen nagy hiába valóság, minden hiába valóság. Istent mellőzve az ő következtetései, az emberi természet következtetései, ezért nem lehet őket biblikus tanítás alapjaivá tenni. Tehát nem isteni bölcsesség szól belőle, hanem az ember bölcsessége, aki így Isten nélkül reménytelen. Az 5 Mózesben, amikor Isten átadta Mózesnek a 10 parancsolatot, már előre látta, hogy eljön Izrael történetében az az idő, amikor királyt akarnak maguknak választani, és már nem lesz elég nekik az, hogy Isten uralkodjon fölöttük. Ezért Isten még a mózesi törvényekbe iktatta a királyokra vonatkozó törvényeket is. Az 5 Mózes 17-14-től ezt olvashatjuk. Majd ha bemégy arra a földre, amelyet Isten ad az Úrad neked, és birtokba veszed, és ott laksz, és ezt mondod, királyt akarok emelni magam fölé, mint a körülöttem levő többi népek, csak azt emeld magad fölé királyá, akit Istened az Úr választ. Atyád fiai közül emelj királyt magad fölé, nem tehetsz magad fölé idegen embert, aki nem atyád fia. Csak sok lovat ne tartson, és ne vigye vissza a népet Egyiptomba, hogy sok lovat szerezzen, mert az Úr megmondotta nektek, hogy ne térjetek vissza többé azon az úton. Ne legyen sok felesége, hogy szíve el ne hajoljon, nagyon sok ezüstöt és aranyat ne gyűjtsön. Amikor királyi trónjára ül, írassa magának le a törvénykönyv másolatát abból a könyvből, amely a lévita papoknál van. Legyen az nála, és olvassa azt egész életében, hogy megtanulja félni Istenét, az Urat. Őrizze meg ennek a törvénynek minden igéjét, és teljesítse mindezeket a rendelkezéseket. Ne legyen gőgös a szíve atyafiaival szemben, és ne térjen el ettől a parancsolattól se jobbra, se balra, hogy hosszú ideig uralkodhasson ő is, meg a fiai is Izraelben. Itt a 17. versben azt mondja, hogy ne legyen sok felesége, hogy a szíve el ne hajoljon. Nagyon prózainak tűnik, de Isten ismeri az emberi természetet. Isten a törvényeit a mi okulásunkra írta. Most pedig nézzük meg, hogy mit olvashatunk a királyok első könyvének 10. fejezetében. Annak az aranynak a súlya, amely Salamonhoz egy évben befolyt, 666 talentum volt, azon kívül, ami az árusoktól és a kereskedők jövedelméből, valamint az arab királyoktól és a birodalom helytartóitól befolyt. Csináltatott Salamon király 200 hosszú pajzsot vert aranyból, mindegyik hosszú pajzshoz 600 sekkel aranyat használtak fel. Továbbá 300 kerekpajzsot vert aranyból. Mindegyik kerekpajzshoz 3 mina aranyat használtak fel. Ezeket a király a Libanon erdő palotában helyezte el. csináltatott a király egy nagy elefántcsont trónt, és bevonatta színaranyjal. Salamon király minden ivóedénye aranyból volt, a Libanon erdő palota minden edénye is tiszta aranyból volt, nem ezüstből, mert azt semmire sem becsülték Salamon idejében. A király elérte, hogy annyi lett Jeruzsálemben az ezüst, mint a kő, és annyi lett a cédrus, mint amennyi a vadfügefa az alföldön. Salamon már eddig is elégtelent kell kapjon ebből a leckéből, de a 11. fejezetben ezt olvassuk. Salamon király sok idegen asszonyt szerezett a fáraó leányán kívül, moábiakat, ammóniakat, edómiakat, szidóniakat és hettitákat, olyan népekből valókat, amelyekről ezt mondta az Úr Izrael fiainak. Ne keveredjetek közéjük, és ők se keveredjenek közétek, mert az ő isteneikhez hajlítják szíveteket. Ezekhez ragaszkodott Salamon szerelemmel. Volt neki 700 főrangú és 300 másodrangú felesége. Feleségei elhajlították a szívét. Isten 400 évvel korábban figyelmeztetett erre. Salamon azt hitte, hogy okosabb Istennél, és azt hitte, hogy Isten törvénye rá nem vonatkozik. De senki sem kivétel. Isten jobban ismeri az emberi természetet, mint mi magunk. A törvényeit azért adta, hogy megvédjen minket, hiszen ő tudja, hogy mik lesznek a következményei e törvények megszegésének. Így történt, hogy Salamonnak a szívét vénségére más istenekhez hajlították feleségei, és szíve nem volt teljesen istenéi az Úré, mint volt apjának, Dávidnak a szíve. Mert Salamon Astoretet, a szidóniak istenét, és Milkómot, az ammóniak bálványát követte. Így olyan dolgot tett Salamon, amit rossznak lát az Úr, és nem követte olyan tökéletesen az Urat, mint apja Dávid. Akkor épített Salamon áldozóhalmot a Jeruzsálemmel szemben levő hegyen Kémosnak, a moábiak bálványának, és Moloknak, az ammóniak bálványának. Így tett Salamon a többi idegen asszonya kedvéért is, akik a maguk isteneinek tömjéneztek és áldoztak. Mindig, amikor egy új feleséget vett magának, akkor egy újabb bálvány került fel a hegyoldalba, és ezt láthatta egész Izrael. Salamon tehát elfordította a szívét Istentől, és ezáltal elvesztette életének értelmét és célját. Öregemberként írja ezt a könyvet, amikor már Izrael Jehovájának tudata eltűnt a fejéből. Ezért nem lehet az általa levont következtetéseket biblikus igazságokként kezelni. Isten kijelentette a római levélben, hogy az emberek saját értelmük alapján bölcsnek gondolták magukat, de ostobák lettek. Minden esetben ez az eredménye annak, ha Isten nélkül keressük az élet értelmét. A Prédikátor könyvének 7. fejezete egy példabeszéd sorozat. Salamon tele volt az ilyenekkel, hisz ő maga írta a példabeszédek könyvének nagy részét is. Jobb a hírnév a drága olajnál és a halálnapja a születésnapjánál. Ez a mondat egy eléggé cinikus emberre utal, aki Jézus Krisztus nélkül nem lát értelmet az életben. Jobb olyan házba menni, ahol gyászolnak, mint olyanba, ahol mulatnak, hiszen így lesz vége minden embernek. Szívleje meg ezt, aki él. Többet ér a bánat, mint a nevetés, ha a szomorú arc mellett jobbá lesz a szív. A bölcsek a gyászolók házára gondolnak, az ostobák pedig a vigadozók házára. Elég pesszimista módon szemléli az életet, hisz az Úr nélkül nincs igazi öröm, és mivel ő Isten nélkül kereste a kielégülést, végül megkeseredett öreg emberré vált. Jobb a bölcsek dorgálását hallgatni, mintha az ostobák énekét hallgatja valaki. Mert olyan az ostoba nevetése, mint a tövis ropogása a fazék alatt. Ez is hiába valóság. Az elnyomás oktalanná teszi a bölcset, és az ajándék megrontja a szívet. Jobb valaminek a befejezése, mint az elkezdése. Jobb türelmesnek lenni, mint kevének. Ne bosszankodj föl lelkedben hirtelen, mert a bosszankodás az ostobák szívében tanyázik. Ne mondd azt, hogy miért voltak jobbak a hajdani napok a mostaniaknál, mert nem bölcs dolog, ha ilyet kérdezel. Sokan mondják, hogy milyen jók voltak a régi szép idők, de régen nem volt mosógép, porszívó, nem lehetett lemenni a boltba és kenyeret venni, hanem az emberek maguk kellett megőrüljék a búzát, és abból készítették a kenyeret. A régi időkben persze minden jobb volt. Jó a bölcsesség az örökség mellett, hasznos azoknak, akik látják a napot. Mert oltalom a bölcsesség akár csak a pénz, de hasznos dolog tudni, hogy a bölcsesség élteti azokat, akiknek van. Figyeld meg Isten alkotásait! Ki tudná kiegyenesíteni, amit ő görbévé tett? Ki tud bármit is tenni Isten ellen, hiszen mindnyájan erőtlenek vagyunk az ő munkájával szemben. A jó napokban élj a jóval, a rossz napokban pedig lásd be, hogy ezt is, amazt is Isten készítette azért, hogy az ember ne találja ki, ami következik. Sok mindent láttam hiába való életemben. Van olyan igaz ember, aki elvész, pedig igaz, és van olyan bűnös, aki sokáig él, pedig gonosz. Ne légy fölöttébb igaz, és ne bölcselkedj fölöslegesen. Miért pusztulnál vele? Ne légy fölöttébb bűnös, és ne légy bolond. Miért halnál meg idő előtt? Ez egy hibás következtetés, hisz az igazak nem mindig halnak meg hamar. Ne légy fölöttébb bűnös, csak mérsékelten bűnös. Emberi bölcselkedés az egész. Jó, ha az egyiket is megragadod, a másikat sem engeded ki kezedből, mert az Isten félő ember minden bajból kikerül. A bölcsesség nagyobb erőssége a bölcsnek, mint 10 olyan ember, aki a várost kormányozza. Bizony nincs olyan igaz ember a földön, aki csak jót cselekedne, és ne vétkezne. Ebben igaza volt. A Biblia szerint nincs egyetlen igaz ember sem, és mindnyájan vétkeztek, és híján vannak Isten dicsőségének. Ne figyelj mindenféle szóbeszédre, és ne halld meg, ha szolgád átkoz. Te magad is sok esetről tudsz, amikor te átkoztál másokat. Mindent megpróbáltam a bölcsességért. Már azt gondoltam, hogy bölcs vagyok, pedig távol voltam tőle. Távol van, ami van, és nagyon mélyen. Ki tudná megtalálni? Amikor rászántam magam, hogy kiismerjem, kifürkészem és kikutassam bölcsen a végső következtetést, tudva, hogy az oktalanság bűn és a tévelgés esztelenség, úgy találtam, hogy a halálnál is keserűbb az olyan asszony, aki hasonló a vadászurokhoz. A szíve háló, kezei pedig bilincsek. Aki kedves Isten előtt, az megmenekül tőle, de a vétkes a fogja lesz. Lásd, erre jöttem rá, mondja a prédikátor, mikor egyik gondolatról a másikra haladtam, hogy megtaláljam a végső következtetést, amit még most is keresek, mert nem találtam meg. Ezek közül egy igazi embert találtam, de asszonyt nem találtam azok között. Ezer feleség közül egy jót sem talált. Lehet, hogy egy igaz ember talált ezer közül, de a férfiak nem voltak a házastársai, és azt mondják, hogy csak akkor ismered meg igazán az embert, ha a házastársad lesz. Milyen nagyszerű, ha olyan feleséged van, aki szereti Istent, és az Úr nevét hívja segítségül. Lásd, csupán arra jöttem rá, hogy az Isten az embereket becsületesnek teremtette, csak hogy ők mindenféle okoskodásokhoz folyamodtak. Kicsoda elég bölcs, és ki tudja megmagyarázni a dolgokat? A bölcsesség derűssé teszi az ember arcát, és kemény arcvonásai megenyhülnek. Szerintem a király parancsát meg kell tartani, már csak az Istenre tett eskü miatt is. Ne hagyd el őt elhamarkodottan, ne állj rá semmi rosszra, mert mindent meg tud tenni, amit akar. Mert a király szava hatalmas, és kimondhatná neki, mit művelsz. Pál azt írja, hogy Isten sem vonhatja kérdőre senki, és nem mondhatja neki, hogy miért teremtettél ilyennek. Aki a parancsot megtartja, nem ismeri meg a veszedelmet, mert a bölcsember tudja, hogy eljön az ítélet ideje. Minden dolognak megvan a maga ideje, amikor megítélik, mivel elhatalmasodott az emberi gonoszság. Senki sem tudja, hogy mi fog történni, mert ki tudná megmondani neki, mi hogyan lesz. Az ember nem tudja hatalmában tartani a lelket, bezárni sem tudja a lelket, és senkinek sincs hatalma a halál napja fölött. Háború idején nem engednek szabadságra senkit, és a bűn nem menti meg azt, aki elkövette. Amikor eljön az idő, hogy meghalljunk, akkor semmiféle hatalmunk sem lesz arra, hogy a lelkünket visszatartsuk. Ez a hatalma egyedül Jézus Krisztusnak volt meg, amikor a kereszten lehajtotta a fejét, és elbocsátotta a lelkét. Korábban a tanítványoknak azt mondta, hogy egyetlen ember sem veszi el tőlem az életemet, hanem én magam adom azt oda. Neki volt egyedül hatalma elengedni a lelkét. Ilyeneket láttam, figyelmemet azokra a tettekre irányítva, amelyeket olyankor követnek el a nap alatt, amikor az egyik ember a másik róvására hatalmaskodik. Így láttam, hogy a bűnösöknek temetést rendeztek, amikor meghaltak. De eltávolították a szent helyről azokat, akik becsületesen éltek, és elfelejtették őket a városban. Ez is hiába valóság. Mivel nem ítélkeznek hamarosan a gonosz tettek fölött, azért van tele az embereknek a szíve gonosz törekvésekkel. Az emberek gyakran elkövetik azt a hibát, hogy félreértelmezik Isten természetét. Isten hatalmas türelemmel viseltetik a lázadó emberrel szemben. Istennek elképesztően hosszú a türelme, sok mindent elvisel, és nem sújt le azonnal. Gyakran hónapokkal, évekkel halaszt el az ítéletét, és ezért úgy tűnik, hogy a gonosz ember nyugodtan elkövethet minden gonoszságot. Az ember sokszor azt hiszi, hogy sikeresen rejtette el gonosz tetteit Isten elől, vagy ennél még rosszabb az, amikor azt hiszi, hogy Isten egyetért az ő cselekedetével, mert még mindig sikeres és gazdag, annak ellenére, hogy csal, lop és hazudik. Ez viszont nem igaz. Isten mindent lát, Isten mindent tud, és mindenre kiterjed a figyelme, a megfelelő időben pedig ítélkezni fog. Azért nem ítélkezik azonnal, hogy lehetőséget adjon az embereknek arra, hogy megtérjenek, visszaforduljanak a bűneikből, és biztonságos helyre kerüljenek. Isten nem akarja, hogy egy is elvesszen, hanem hogy mindnyájan megtérjenek. Jézus Krisztus visszajövetelének késlelkedése is azért van, mert Isten nem akarja, hogy egyetlen ember is elvesszen. Péter az Úr második eljövetelével kapcsolatban ezt mondja. Az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnyt tűznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik. Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van. Mert rejtve marad előttük, szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy egek régóta voltak és föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. Mivel Isten ilyen sokat várt, és nem ítélte meg gyorsan a gonoszokat, ezért az emberek kezdik azt hinni, hogy Isten visszavonult, és hogy Jézus nem fog ismét eljönni. Azt is gondolják, hogy az egyház elragadtatása és Jézus visszajövetele csak álomkergetés, hibás Biblia magyarázat szerintük, ezért aztán nevetségessé teszik Jézus visszajövetelét. De mindez csak azért van, mert félreértelmezik Isten türelmét, aki arra vár, hogy az emberek megtérjenek. Isten kedves, türelmes és hosszú tűrő, egyik esélyt a másik után adja, de tragikus dolog, hogy az emberek Isten türelmét félreértelmezik, és átadják magukat a gonosznak. Úgyhogy a vétkes százszor is követhet el gonosz tettet hosszú időn át. De én mégis tudom, hogy az Isten félőknek lesz jó dolguk, mert őt félik. A bűnösnek azonban nem lesz jó dolga, az élete nem nyúlik hosszúra, mint az árnyék, mivel nem féli az Istent. Végül is elérkezik Isten ítélete, nem lesz előle menekvés. Van ilyen hiába valóság is, ami a földön történik. Vannak igazak, akikkel úgy bánnak, mint a bűnösökkel. És vannak bűnösök, akikkel meg úgy bánnak, mint az igazakkal. Akár az igaz, akár a gonosz ember is lehet rákos, akár az igaz, akár a gonosz is lehet gazdag. Ezért az örömöt dicsértem, mert nincs jobb dolog az ember számára a nap alatt, mintha eszik, iszik és örül, és ez kíséri munkáját egész életen át, amelyet Isten adott neki a nap alatt. Emberi bölcselkedés szerint ez teljesen igaz, hiszen ezen a síkon igen sekélyes életet lehet csak élni, ezért ennyi az élet összefoglalása. Egyél, így áll, most örülj annak, amit van. Azután arra irányítottam figyelmemet, hogy megismerjem a bölcsességet, szemügyre véve azokat a foglalkozásokat, amelyeket úgy űznek a földön, hogy az embereknek sem éjjel, sem nappal nem szállhat álom a szemére. Úgy láttam, hogy az ember nem képes kiismerni Isten sokféle tettét, azokat a tetteket, amik a nap alatt történnek. Az ember ugyan fáradozik azon, hogy kikutassa, mégsem tudja kiismerni. Még ha azt mondja is a bölcs, hogy már tudja, akkor sem képes kiismerni. Mindezt megfigyeltem, mert tisztán akartam látni mindezt, hogy az igazak és a bölcsek minden munkájukkal együtt Isten kezében vannak. Az ember azt sem tudja, hogy szeretet vagy gyűlölet vár-e rá, minden előtte van. Minden érhet mindenkit. Ugyanaz történhetik az igazzal és a bűnössel, a jóval, a tisztával és a tisztátalannal. Azzal, aki áldozik, és azzal, aki nem áldozik. Úgy járhat a jó, mint a vétkes, az esküdöző épp úgy, mint aki fél az eskütől. Rossz dolog ez, hogy mindannak során, ami a nap alatt történik, ugyanaz érhet utol mindenkit. Ráadásul az emberek szíve tele van gonoszsággal, és esztelenség van bennük, amíg csak élnek. Végül pedig a halottak közé kerülnek. Lehetsz bármilyen bölcs, vagy bármilyen gazdag is, akkor sem menekülhetsz meg a haláltól. Egyszer mindenki meghal, mondja Salamon emberi bölcsességében, de Jézus elmondta, hogy hogyan menekülhetünk meg a haláltól. Ő azt mondta, hogy aki bennem hisz, az sohasem fog meghalni. Van menekülés a halál elől, de az emberi bölcsesség nem elég. Isten kinyilatkoztatása szükséges ehhez. És Isten kinyilatkoztatta mindezt, mert akié a fiú, azé az élet. Csak annak van reménysége, aki az élők közé tartozik, mondja Salamon. Többet ér egy élő kutya, mint egy döglött oroszlán. Az élők annyit tudnak, hogy meg fognak halni, de a holtak semmiről sem tudnak, semmiből sincs hasznuk többé, még az emléküket is elfelejtik. Ezt a verset is felszokták használni azok, akik a lélek elpusztulását tanítják, de már említettük, hogy ez a könyv nem használható Isten bölcsességének bizonyítására. Jézus a következő történetet mondta el. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és spatyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehullott morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban, kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és a kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott. Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy újja hegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm-e lángban. De Ábrahám így válaszolt. Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátunk, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Jézus a halál utáni lélek tudatáról beszélt itt. Salamon pedig azt mondta emberi bölcsességében, hogy a halottak semmit sem tudnak. De az előző történetből látjuk, hogy a gazdag ember mindenre emlékezett, ami a földi életében történt. Választani kell, hogy vagy Jézus szavait fogadjuk el, vagy Salamon öregkori keserű szavait az életről a nap alatt. Szeretetük is, gyűlöletük is, igyekezetük is tova tűnik, és nincs részük soha többé semmiben sem, ami a nap alatt történik. Azért ez csak örömmel kenyeredett, és így jó kedvel borodat, mert mindig az volt Isten jó akarata, hogy ezt tett. Ruhád legyen mindig fehér, és fejedről ne hiányozzék az olaj. Élvezd az életed feleségeddel együtt, akit szeretsz, múlandó életed minden napján, amelyet Isten adott neked a nap alatt. Múlandó életed minden napján, mert ez jutott neked az életben, és munkád révén, amit fáradtsággal végzel a nap alatt. Tedd meg mindazt, ami a kezed ügyébe esik, és amihez erőd van, mert nem lesz cselekvés, gondolkodás, ismeret és bölcsesség a holtak hazájában, ahová menned kell. Ez a másik vers, amelyel bizonyítani akarják a lélek halálát. Azt is láttam a nap alatt, hogy nem a gyorsak győznek a futásban, nem a hősök a harcban, nem a bölcseknek jut a kenyér, nem az értelmeseknek a gazdagság, és nem a tudósoknak a jó indulat, mert mindezek az időtől és a körülményektől függnek. Újabb hibás következtetés, nem Isten szerinti gondolat. Nem tudja az ember azt sem, hogy mennyi ideje van még. Ahogyan a halak veszedelmes hálóba kerülhetnek, ahogyan a madarak törbe eshetnek, ugyanúgy juthatnak kelepcébe az emberek is, ha hirtelen rájuk szakad a veszedelem napja. Ilyen bölcsességet is láttam a nap alatt, és nagyon rám nehezedett. Volt egy kicsiny város kevés lakóval. Megtámadta azt egy nagy király, körülvette és ostromműveket épített vele szemben. De akadt benne egy szegény bölcs, aki bölcsességével megmentette a várost. Az emberek azonban nem törődtek tovább azzal a szegény emberrel. Akkor ezt mondtam. Többet ér a bölcsesség a hatalomnál, de a szegények bölcsességét mégis megvetik, és nem hallgatnak beszédükre. A bölcsek nyugodt szavaira kell inkább hallgatni, mint az ostobák közt uralkodónak a kiabálására. Többet ér a bölcsesség a harci eszközöknél, egyetlen vétkes sok jót pusztíthat el. Egy döglött légytől büdös lesz és megerjed a kenőcs készítő olaja, egy kis ostobaság hatásosabb a bölcsességnél és a tisztességnél. A bölcsemberek is sok ostobaságot követnek el, és ezzel nevetség tárgyává teszik önmagukat. A bölcsember gondolatai a jóra, az ostoba gondolatai a rosszra irányulnak. Akármerre jár is az ostoba, fogyatékos az esze, mégis mindenkiről azt gondolja, hogy az az ostoba. Ha az uralkodó haragra lobban ellened, ne hagyd el helyedet, mert a higgadtság nagy vétkeket akadályoz meg. Mennyivel okosabb dolog engedni a vitában, hiszen ez békességet hoz, és sokszor még az életedet is megmentheti. Sokan meg is haltak azért, mert a jogaikat követelték. A legnagyobb viták, a legnagyobb haragok értelmetlen semmiségekből indulnak el. Láttam, hogy van olyan rossz dolog is a nap alatt, amely a hatalmasok tévedéséből következik. Az ostobák nagy méltóságra kerülnek, az érdemesek pedig alacsony sorsra jutnak. Láttam rabszolgákat lóháton ülni, és fejedelmeket gyalogjárni, mintha rabszolgák volnának. Aki vermetás, beleesik abba, és aki lerontja a kőkerítést, azt megmarja a kígyó. Aki követ fejt, megsértheti magát, és aki fát hasogat, veszedelemben forog. Ha kicsorbul a vas, és nem köszörülik ki, akkor több erőt kell kifejteni. A helyesen alkalmazott bölcsesség a hasznos. Ha megmar a kígyó, mielőtt megbűvölték, semmit sem ér aztán a kígyó bűvölő tudománya. A bölcsembert kedvessé teszik saját szavai, az ostobát pedig saját szája teszi tönkre. Beszédének a kezdete butaság, és a vége szörnyű ostobaság. Az ostoba szaporítja a szót, pedig nem tudja senki, hogy mi fog történni. Ki is tudná megmondani, hogy mit hoz a jövő? Nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő, pedig sokan nagy önbizalommal beszélnek arról. Az ostobát úgy fárasztja ki a munkája, hogy a városba sem tud bemenni. Jaj neked, ország, a királyod gyermek, és vezetőid már reggel lakomáznak. Boldog vagy, ország, a királyod nemes ember, és vezetőid a rendes időben étkeznek, önuralommal is nem részegeskedve. Ha rest az ember, megroszkad a gerenda, és ha ölbe teszi a kezét, csöpög a háztető. Mulatság kedvéért rendeznek lakomát, és vidámmá teszi az életet a bor, de pénz kell mindehez. A feleségem szerint ez biblikus igazság, én meg próbálom mondani neki, hogy ez csak Salamon világi bölcsessége. Hihetetlen, hogy a világ mennyire ebben a tévhitben él, hogy a pénz mindent meg tud oldani. Még gondolatodban se átkozd a királyt, és hálószobádban se átkozd a gazdagot. Mert az égi madár is elviszi a szót, és a szárnyas állat is elárulja a beszédedet. Szállíts élelmet a tengeren, mert idő múltával visszanyered azt. Oszd el 7 vagy 8 felé is, mert nem tudod, hogy milyen csapás érheti a földet. Sosem tudhatod, hogy nem szorulsz-e rájuk, légy hát bőkezű az emberekkel. Ha megtelnek a fellegek, esőt hullatnak a földre. Ha ledől a fa, akár délre, akár éjszakra, ugyanazon a helyen marad, ahová ledőlt. Aki mindig csak a szelet figyeli, nem vet, és aki csak a fellegeket lesi, nem arat. Ahogyan nem ismered a szél útját, vagy a csontok formálódását a terhes asszony méhében, éppen úgy nem ismered Isten munkáját, aki mindent alkotott. Mennyi mindent nem ismerünk Isten dolgaiból? Jézus azt mondta, hogy a szél arra fúj, amerre akar, hallod az zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Reggel fogja magvetésed, és ne pihentesd a kezed, ezt teszem, mert nem tudod, melyik sikerül. Ez vagy amaz, vagy mind a kettő egyaránt jó lesz. Édes a világosság, és jó látni szemünkkel a napot. Azért, ha sok évig élhet az ember, örüljön mindig, de gondoljon arra, hogy sok sötét napja is lesz, és ami következik, az mind hiába valóság. Örvendez, ifjú, míg fiatal vagy, légy jókedvű ifjúságod idején, és élj szíved vágya szerint, ahogy jónak látod. De tudd meg, hogy mindezekért Isten megítél téged. Távolítsd el szívedből a bosszúságot, és tartsd távol magadtól a rosszat, mert az ifjúkor és a fiatalság mulandó. Túl hamar megöregedünk, de túl későn leszünk bölcsek. Valaki azt mondta, hogy szomorú, hogy a fiatalságot a fiatalokra pazarolják. Ha az öregkori bölcsességgel együtt visszakerülhetnénk a fiatalkorba, akkor mi mindent tehetnénk meg? Emlékszem, hogy mennyi időt és lehetőséget pazaroltam el. Egész a főiskoláig nem akartam tanulni, és csak később jöttem rá, hogy milyen ostoba voltam, hogy dicsekedtem azzal, hogy sosem tanultam otthon semmit. Elpazaroltam a fiatal éveimet. Gondolj teremtődre ifjúságod idején. A megtérések legnagyobb része a tinédzserkorban történik meg. A következőkben az öregember érdekes leírását olvashatjuk. Gondolj teremtődre ifjúságod idején, míg el nem jönnek a rossz napok, és el nem érkeznek azok az évek, amelyekről ezt mondod. Nem szeretem őket. Míg el nem sötétedik a napvilága, meg a hold és a csillagok, és újra a felhők nem érkeznek az eső után. Ahogy egyre idősebbek leszünk, egyre erősebb villanykörtét teszünk a lámpákba. Én is úgy jöttem rá, hogy szemüvegre van szükségem, hogy azt gondoltam, hogy élesebb fényre van szükségem az olvasáshoz. Akkor reszketni fognak a ház őrzői, támolyognak az erős férfiak. Megállnak az őrlő lányok, mert kevesen vannak, és elhomályosulnak az ablakon kinézők. Bezárulnak az utcára nyíló ajtók, elcsendesül a malom zúgása. Fölkelnek a madárszóra is, és elhalkul minden énekszó. Még egy kis emelkedőtől is félnek, és ijedeznek az úton. A mandulafa kivirágzik, a sáska nehezen vonszolja magát. Nemrég voltam egy öregek otthonában, hogy meglátogassam egyik gyülekezeti tagunkat, és amikor a lifthez mentem, hogy menjek lefelé, egy öreg néni rohant oda, és kiabálta, hogy segítség, segítség! Kérdeztem, hogy mi baja. Egy ember bejött a szobámba, és még mindig ott van, és nem tudom kizavarni. Majd én elintézem, mondtam neki. Egy kis öregasszony volt, gondoltam, hogy egy kis öreg ember lehet a szobájában. Együtt bementünk a szobába, és körbenéztem, és mondtam, hogy nincs itt senki. De az előbb berepült itt az ablakon, és leült a mosdó szélére, és egy ideig farkas szemet nézett velem. Mit sem ér a fűszer, mert elmegy az ember az örök otthonába, és az utcán körös körül siratók járnak. Végül elszakad az ezüstkötél, összetörik az aranypohár, a korsó eltörik a forrásnál, és a kerék belezuhan a kútba. A por visszatér a földbe, olyan lesz, mint volt, a lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta. Igen nagy hiába valóság, mondja a prédikátor, minden hiába valóság. Mindennek vége. A testből ismét por lesz, a lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta. Minden hiába valóság. Ez az élet Isten nélkül, és nélküle pont ezt fogja tapasztalni mindenki. Az életnek nincs értelme Isten nélkül, és Isten szolgálata nélkül. Bölcs volt a prédikátor, és azon felül a népet is tanította ismeretre. Gondolkodott, kutatott, és sok példabeszédet szerzett. Igyekezett a prédikátor arra, hogy értékes mondásokat találjon, és őszintén leírta az igaz mondásokat. A bölcsek szavai olyanok, mint a tüskék, és azoknak gyűjteménye olyan, mint az egymás mellé levert szövegek, amelyek egy pásztortól valók. Ezen felül, fiam, fogadd meg az intést. A sok könyv írásának nincs vége, és a sok gondolkodás elfárasztja a testet. És itt a végkövetkeztetés. Mindezt halva a végső tanulság ez. Féld Istent, és tartsd meg a parancsolatait, mert ez minden embernek kötelessége. Mert Isten megítél minden tettet, minden titkolt dolgot, akár jó, akár rossz. Adja az Isten, hogy egyre közelebb kerüljetek hozzá, és egyre inkább az ő szemszögéből értsétek az életet, hogy a nap alatti életnél sokkal többet tapasztaljatok meg, és hogy a fiúban levő élet gazdag beteljesülését éljétek meg a lélek segítségével. Isten az ő lelke segítségével vezessen benneteket abba a gazdag életbe, amelyet ő készített nektek elő Jézus Krisztusban. Isten keze legyen az életeteken, és járjatok vele szeretetben, Jézus nevében.